mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelével itt a Rádió Café 98.0-án. Azt mondja, hogy április 10-e van, csütörtök reggel, 8:45 lesz 3 perc múlva, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És persze a kedves hallgatók, akik írnak nekünk különböző üzeneteket, a 0636-980-980 SMS és WhatsApp és Viber számunkra. Erre buzdítunk a továbbiakban is, mert most egy jót autózunk ebben az órában. Legelőször majd Schiller Márkkal, a Schiller Autócsalád ZRT stratégiai és marketing igazgatójával.
Aki itt is van velünk.
Ja, igen. Szia, jó reggelt.
Jó reggelt, sziasztok.
Azt hittem valami elválasztó, valami kis...
De ez az elválasztó.
Jön. Igen, ez az elválasztó, hogy bemutatjuk a vendéget.
Autópiaci körképet, meg üzemanyagcellát ígértünk a kedves hallgatóknak.
Az azért is lesz jó, mert elég sokszor nyomasztanak vele minket, hogy már beszéljünk arról, ne csak az elektrifikációról, mert mi van az új alternatívákkal, az üzemanyagcella elég sokszor kerül szóba, úgyhogy az külön jó lesz. De akkor nézzünk rá a nagy képre esetleg először, hogy hogyan áll a hazai autópiac per pillanat.
Hát egy nagyon izgalmas helyzet állt elő, mert birkózás van itthon.
Nem mondod.
Az első három dobogós gyakorlatilag ugye viszonylag leszakadva a negyediktől. Aha. Itt így birkózgat, ugye ez a Ford, Suzuki és a Toyotát jelenti, hogy ők itt gyakorlatilag ugye a dobogó tetejéért küzdenek, hogy akkor ki fog végén befutni. Most ugye már első három hónapban azért azt lehet látni, hogy úgy valami kezd kirajzolódni. Jelenleg ugye itt most összesítve nézve a kis haszonjármű és a személyautó piacot, a Fordnak egy 12%-os piaci részesedése van. Itt fontos hozzátenni azt, hogy a Ford az ugye a kis haszonjármű piacnak a sztárja, tehát ott egy 36%-os piaci részesedése van. A Suzuki-nak van egy 11,2%-os piaci részesedése, így ő a második, ő ugye viszont a személyautó piacon az első, és akkor következik a Toyota harmadikként, aki ugye az elmúlt években viszont az év végére ugye piacvezetőként zárt, most ő 10,8%-os piacrészt tud magáénak. Ő a személyautó és a kis haszonjármű piacon is a második.
Tehát a bőharmadát elviszi akkor az első három helyezett az
hát
egész
igen.
Értékesítésnek.
Igen. Tehát, hogy viszonylag utána nagy a lépcső, de azt lehet mondani, hogy azért itt is vannak ilyen izgalmas tényezők, de az elmúlt év azonos időszakához nézve egy picit bizakodóak lehetünk, mert plusz 3,7%-ban van az autópiac, és hogyha a 23-hoz nézzük, ami szintén ugye nem volt egy ilyen nagyon acélos év, ott pedig ahhoz képest 12,2%-os pluszban vagyunk, majdnem 39 ezer átadott autóval.
Ez, hogy a szegmenseket nézzük, akkor hogy oszlik meg? Tehát, hogy a személyautó szegmens kis
hát a személyautó szegmens, az ugye, tehát hogyha például a tavalyi összpiacot nézzük, akkor ilyen 146 ezer körül mozgott, és akkor ebből ilyen 20 ezer körül szokott lenni a személyautó, a többi pedig, 20 ezer körül szokott lenni a kis haszonjármű, a többi pedig a személyautó, és idén is, hogyha mondjuk ilyen nagyon egyszerű matematikai műveletekkel élünk, mint hogy felszorozzuk négyel az első negyedévét az évnek, akkor az látszik kirajzolódni, hogy ugye ez a tavalyi szint, ez a 146 ezer, 150 ezer környéke látható itt személyautó és kis haszonjármű fronton, és vélhetően a személyautók ilyen 120-130 ezer környékén fognak zárni, a kis haszonjárművek meg ilyen 20-24 ezer környékén. Tehát kb. Ez az, amit így előre láthatunk, és itt van egy nagyon kis izgalmas mumus ebben az egész tényezőben, ami torzító tényező, és múltkor Várkanyi úr felrótta nekem, hogy én miért nem említem meg, az ugye a reexport.
Igen.
Mert hogy egy eléggé meghatározó tényezője a magyar autópiacnak sajnos, hogy még mindig számtalan márkánál van, hogy hát közel a fele az ugye ki
az
van.
Az eladásoknak?
Hát van ilyen is.
Aha.
Márkát nem említve, ez így korrekt, de az a lényeg, hogy van, hogy ugye külföldre áramlanak ezek az autók. Ennek ugye az oka ismertek, magas áfa szintünk, illetve ugye a külföldiek szemével nézve a kedvező forintos euró árfolyam.
Uh-huh. Oké, elmondtad, hogy megy a birkózás a három nagy között, az élen. Ők közben észreveszik a hátuk mögött feltörekvőket? Vagy ugyanaz lesz, mint a Telekom piacon, amikor senki nem vette észre azt, hogy a távol-keletről beelőzött egy pár szereplő, úgyhogy még a nevüket se tudtuk először.
Vagy elkényelmesednek, mert azt mondod, ugye, hogy onnantól már elég nagy a leszakadás, tehát a negyedik már elég nagy résszel követi őket.
Hát igen, tehát hogy itt most van egy ilyen nagyobb leszakadás. Hogyha itt azt nézzük, hogy akkor a többi, mondjuk a top 30-ban ott ugye mi a helyzet, ott azt lehet látni, hogy azért törnek előre, tehát például ugye jellemzően a BYD nem szokott aggatva lenni, hogy akkor mondjak arról valami izgit nektek. Itt azt lehet mondani, hogy ugye folyamatosan jön följebb és följebb az átadott darabszámokkal a márka. Ez nyilván a szélesedő modellportfóliónak is köszönhető, illetve ugye vannak olyan szegmensek, ahol, hogyha nem csak az elektromos autópiacot nézzük, már ugye ők is megjelennek mondjuk a top 10-ben egy-két modellel. Tehát, hogy itt látható az átalakulás. Először, ugye mivel itt nem egy kiterjedt hálózatról, meg ilyesmiről lehet beszélni, nem csak a BYD, hanem más megérkezett kínai márkák esetében is, ugye a szegmensenként érdemes figyelni, hogy ott hogyan kúsznak és másznak fölfele, mert hát abból lesz ugye a teljes piacnak utána az átalakulása.
Hogyha már a BYD-t képbe helyeztük, hogy áll az elektromos autópiac itthon, és milyen, vannak-e most támogatások, és ha vannak, milyenek, és kinek? Vállalati vagy az egyének?
Hát sajnos ugye az egyéneknek még mindig nem tudunk ilyesmivel szolgálni, viszont az egy örömteli hír, ugye ez a múlt hét, ja igen, tehát múlt héten vált ez nyilvánossá, hogy az elektromos autó támogatást azt hivatalosan is meghosszabbították az Energiaügyi Minisztériumnál. Tehát úgy van, hogy eddig arról volt szó, hogy március 31-ig lehet beadni a kérelmet, most viszont már december 1-ig. Idei évben még be lehet adni majd december 1-ig ugye ezt a kérelmet. Ez egy nagyon izgalmas történet egyébként eddig, hogy ugye egy valamilyen szintű ugye mesterséges keresletet is gyárt. Az szerintem külön érdekes, hogy 6600 elektromos autóra kértek eddig támogatást, 4800 szerződés keletkezett, és 3000 autóra már ezt ki is fizették. Uh-huh. Tehát ez már egy egészen nagyon jól működő történetnek tűnik, és hát ugye még aki szeretne, az még idén fog tudni pályázni.
Egyébként ez most egy ilyen mellékszál, a töltőhálózatról van hír, hogy az hogy alakul, vagy hogy bővül?
Hát a töltőhálózat egyrészt folyamatosan fejlődik, másrészt itt mindig nagyon pesszimistán szoktunk hozzáállni a dolgokhoz.
Igen, azért kérdem,
mert hogy...
szép dolog, hogy eladjuk ezeket az autókat, de javul-e a tölthetőségük?
A tölthetőség itthon és egész Európában folyamatosan javul. Azt viszont továbbra is ugye azért fontos megemlíteni, hogy mondjuk a top 3 elektrifikált országban van a töltőknek ugye 60%-a, Európa szerte, hogyha nézzük itt darabszámra. Viszont kis hazánk sincsen rossz helyzetben, most már a megyeszékhelyek sem, illetve azt lehet mondani, hogy most már a villámtöltő hálózatnak kiépítése a kérdés, tehát például váltóáramról, AC-ről most már szinte minden nagyobb településen lehet tölteni, köztöltő hálózat keretein belül, valamelyik szolgáltatónál, viszont az egyenáramú DC gyors töltés, azaz ami, vagy villámtöltés, ami mondjuk 50, 100, 150, akár 200 kW-tal tudna tölteni, itt van az, ahol még hiányosságok vannak, de alapvetően én azt gondolom, hogy erre van egy-két nagyon jó példa, egy-két ismerősöm, akik mondjuk 50 ezer kilométert tesznek meg egy évben elektromos autóval itthon, meg lehet csinálni.
Hát persze, át kell alakítani a szokásokat hozzá, de ugye erre nem mindenki ezt nem mindenki tudja megugrani, viszont ugye a BYD-nek volt egy érdekes bejelentése.
Így van.
És azt ugye a hírek az elején több okból is, van, amikor az újságíróknak a önös céljaiból jó címeket adnak, de hogy arról szóltak, hogy ez most abszolút átalakítja az egész piacot, a töltést nagyon gyorsan, akár egy órán belül, vagy nem tudom, 15 percen belül föl lehet húzni, 35-40%-ra, stb. Ilyenek voltak. Mi a
ezt
helyzet
először
ezzel?
A Márk hozta hozzánk, utána terült szét a sajtóba, én ezt megfigyeltem ennek az időzítését.
De ez nem miattam volt így, hanem én ugye kínai oldalról
azért,
néztem le,
így van.
És utána jött ki az európai közleménye is itt a dolognak. De alapvetően igen, tehát ezt a múlt hónapban említettem nektek, hogy egy magasabb feszültségű rendszere érkezik majd a BYD-nak, és ennek köszönhetően akár 400 kilométernyi hatótávot 5 perc alatt bele lehet tölteni az autóból.
5 perc alatt 400 kilométer. Aha, ez nagyon komoly. És ez, ehhez mi kell?
Te azt hittad 400 perc alatt 5 kilométer hatótáv?
Nem egy nagy fejlesztés. Nem gondoltam, hogy ennyire gyors.
Nem egy nagy fejlesztés. Nem,
hát a sztori.
Ez lényegében ugye azért alakult így, vagy azért tud így működni, mert hogy a 1000 voltos nagy feszültségű platform, az ugye 5-ször gyorsabb töltési lehetőséget tesz lehetővé, és hát itt ugye már megawattos töltőkről beszélünk, amit ugye ezekhez az autókhoz majd hozzá lehet csatlakoztatni, tehát 500 kilowattos, vagy akár ugye 1000 kilowattos, vagy egy megawattos töltőt, hát ilyenből sem sok lesz valószínűleg az elkövetkezendő egy évben mondjuk Magyarországon, de ez, hogyha szépen lassan idővel ugye kiépül, akkor már egy nagyon jó alternatíva tud lenni, ténylegesen ugye akár egy hagyományos belső égésű autóval szemben, de itt azért egy nagyon fontos belépési korlát valóban az, hogy akkor hova lehet egy megawattos töltőt létesíteni. Európában egyébként már Németországban vannak erre pilotprojektek.
Igen, csak az a kérdés, hogy mi lesz, ki fogja nyerni a versenyt ebben? Az üzemanyagcella, más alternatív meghajtások, tehát ugye nem biztos, hogy olyan nagy volumenű telepítéseket elkezdenek ilyesmiből, hogyha kiderül, hogy hoppá, itt van például ez a termoszos megoldás, ami olyan, mint egy termosz, hogy ezt csak így bele kell az autóba így tekerni, és akkor
kész. Ez a fluxus kondenzátor.
Majdnem olyan
igen.
Egyébként.
Na igen, és ezért szerettem volna, hogyha egy picit ugye beszélünk egy más technológiáról is, mert ugye mindig így az elektromos autózásnak az aksis verzióját nézegetjük, és hogy jó lenne egy picit az üzemanyagcellát is megnézni, mert hogy ez is van. Ez is egyre népszerűbb, és a párizsi olimpia óta pedig Európában is, tehát a Toyota azzal, hogy azt a rendezvényt ugye szponzorálta, 500 elektromos, de hidrogénes Toyota Mirait helyeztek ott taxiforgalomba, amik azóta is járják az utakat, tehát hogy most már európai szemmel látható példa is van erre, hogy akkor ez hogyan tud működni.
Jó, még a piacokra visszatérve, az európai autópiacra is nézzünk rá, meg a kilátásokra, hogy az hiszem még izgalmasabb így a vámháború kapcsán, hogy hogyan alakulhat, hogy, vagy mibe gondolkodtak, mi a várakozásotok?
Hát vámháború is van, akkor van itt, hogy mondjam, szabályozói büntetés, aha, meg minden, tehát ez egy izgalmas időszak az autógyártóknak, de alapvetően Európában meg azt lehet látni az első két hónapban, hogy van egy 3%-os csökkenés az előző év azonos időszakához képest. Ennek a nagy piacok a fő okozói, az olasz és a német, illetve a francia piacon a csökkenés. De, amit fontos például, hogy 15,2%-a a piacnak jelenleg az első két hónapban elektromos. Uh-huh. Ez tavaly 11,5% volt. És ugye elkezdtük ezt temetni, hogy fú, akkor ez megáll, igen, meg lelassul, meg stb., de ez nem így van. Tehát 28,4%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest, ami egy szemmel látható mérték. Ez főleg azért van, mert a német piacon 41% a növekedés, a belga piacon 38%, a hollandon 25%. Ez nagyon durva.
Nagyon erős.
Tehát, hogy itt azért az látszik, hogy ugye támogatásokat már lereszelték, de hogy azért piaci igény még van, meg van, ahol nyilván még futnak támogatási programok, de hogy például Németországban ugye ezt tudjuk, hogy ezt kivezették.
Ezek fényében még erősebb, hogy ilyen növekedés van Európa szerte a Tesla piac vesztése, mert az ugye a negyed évben, első negyedében gyakorlatilag minden országban bukott. Persze vannak ilyen részeredményei, most azt hiszem a márciusban például Olaszországba pattant egyet, de elég mély bázisból, szóval ez egy érdekes.
Hát valamennyire státuszszimbólum az még megvan, ugye? Tehát, igen, hogyha olyan árban dobálják utánad a kereskedők, akkor lehet, hogy bevásárolt.
Persze.
Pont most írt egy kedves hallgató reggel, hogy Budapesten látott fekete Cybertruckot. Nem is tudtam, hogy fekete színben is van, azt hittem csak egy színű.
Fóliázott szerintem.
Tehát
ha különleges szint lesz valamilyen autóban, nagyon, az valószínűleg fólia.
Egyébként ezt az európai történet, nyomulás, megugrást, összetételét tekintve arról lehet tudni valamit, hogy ott például a kínai gyártók milyen részben vették ki a részesedésüket?
Ilyen tekintetben ezt nem vizsgáltam, de folyamatosan nő az ő részesedésük is, illetve azért a Volkswagen csoportnál például újra árasztak számtalan terméket, ami szintén hatással lehetett erre. Meg, ami ugye itt még egy izgalmas tényező a villanyosítás kapcsán, hogy itt egy ilyen szabályozói megtorpanás van, hogy ugye egy picit itt a széndioxid kibocsátás megszigorítása kapcsán itt volt egy olyan történet, hogy akkor most a következő év, 3 év átlagát számolhatják majd, hogy akkor sikerült-e vagy nem sikerült csökkenteni a gyártóknak a kibocsátást, mert hogy nem állnak készen rá, hogy csökkentsék azt. Ugye a szabályozói környezet egy picit olyan, mint hogyha a piaci résztvevőkkel ezt úgy nem nagyon konzultálta volna le, hogy amúgy mi meg hogy lenne az irány. Viszont van, aki meg komolyan vette neki, meg ugye, hogy mondjam, tehát komoly investíciókat ölt abba, hogy akkor ezeket megfeleljen. Neki meg ez a 3 éves, mit tudom én, haladék, az meg egyfajta, hogy mondjam, versenyhátrányt teremt most így, mert hogy ő beruházott, a többieket meg nem bírságolják meg, akkor most hogy van ez? Tehát, hogy ez egy izgalmas tényező itt. Kíváncsi leszek, hogy ez hogyan lesz lefutva.
Bruno kérdezi éppen, hogy láthatott-e Diesel BYD-t.
Diesel BYD nem létezik a világon.
Ez egy rövid és felős válasz volt. Köszönjük szépen. Okay, benzines, tehát hibridet még csak...
Benzines és plug-in hibrid az létezik, ugye? Igen. Uh-huh. Igen, igen.
Jó, akkor ez egy rövid és gyors.
Az átmatricázta valaki.
Nem, amúgy kíváncsi lennék, hogy az mi lehet, mert a legjobb
benzines
tudomásom szerint...
Benzines átégett szimeringekkel, nagy füste.
Sehova nem gyártottak egyik piacra sem, mert hogy mindig van egy 1.5-ös benzinmotoruk, illetve annak több verziója, amit tökéletesíteni szoktak, ez szokott lenni a jellemző, a többi az meg kim van Ázsiában, tehát hogy Diesel BYD-ről én még nem hallottam.
Jó, hát van jó, már, köszi szépen.
Pedig azért csak
Európában csak fixen nincs, tehát hogy igen. Ez szürke import lehetne, hogyha valami, de hogy még úgy sem.
Aha. Igen, tehát hogyha gyártanák, akkor, mert ukrán oldalról bejön egy-két gépcsoda, én már láttam egy-két érdekes dolgot, igen. Oké, már nagyon szépen köszönjük, hogy ismét elugrottál hozzánk, és személyesen beszélgethettünk. Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
Szép napot kívánunk neked. Schiller Márk volt a vendégünk, a Schiller Autó Család ZRT stratégiai és marketing igazgatója.
Jöjjön akkor Debbie Harry, aki csinált egy jó kis közös lemezt, illetve lemezt nem, de egy felvételt mindenképpen a Kingston Sound Systemmel, akik azt mondták, hogy a Blondinak ezt a számát csak Debbie Harry tudja elénekelni, úgyhogy ők majd alázenélnek.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Eric Knight, angol írót köszöntöttük, illetve hát nem köszöntöttük, emlékeztünk rá, 1897-ben született ezen a napon. És azt mondta egy alkalommal, ha az emberek egy helyen dolgoznak, és együtt töltik a munkaidejük nagy részét, akkor éppen úgy kialakulnak köztük a szokások és az előítéletek szabályai, mint valami törzsnél. Hát igen.
Persze. Van a törzsfőnök, igen. A varázsló, van a nótafa.
Ez
attól
már...
függ, melyik törzs.
Ez a minőségi törzsben, ez ki kicsoda?
Hát én, figyelj, nekem... Úgy is az voltam annak idején is, tehát hogyha így akarjuk nézni, rendben van, de ugye mi a Mici Mackó filozófiai allegóriát húztuk rá annak idején erre az egészre, hogy a Mici Mackó és a Malacka és a Tao volt ugye ez a könyv, és hát abban például ott van a Füles, aki az Ács Gábort egyértelmű, tehát ugye nyilván...
Egyértelmű, hogy az Ács Gábor.
De mindenki valamiféle keverék. Igen, valaminek igen. A keverék, és ebből össze lehet rakni a személyiség típusokat. A Balázs például a nyuszi. És az üzlettársai, tudod? Hát az nyilvánvaló, az egyik fele.
Ja.
Jó, másik fele egy picit bagoly, mint ahogy én nekem is, sajnos ez ilyen, ezt el kell ismerni.
Csak ne hozzuk be a lódarást, tudod, mert azt a keveréket senki nem hiszi.
Te még az a szerelő vagy, az a hód.
Ja,
aki mindig
lehet,
jött, az
lehet.
Nagyon jó volt az a szaki. Vagy mi na volt jó. Az valami? Mormota, nem hód.
Igen, mormota.
Na jó, ezt mondta Eric Knight, messze jutottunk.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
Itt van velünk a stúdióban Várkony Gábor autópiaci szakértő. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Fú, jól osszuk be az időnket, mert két erős témánk van, ahogy elnézem. Az egyik
három.
Egy... Három is?
Mi kettőt igen, látok.
Igen, az egyiket kiegészítem egy ellentanulmánnyal, és akkor így lesz belőle három.
Ja. Tehát az elsőt, hogy menekülhet meg az európai autóipar,
igen.
Arra van egy ellentanulmány, hogy bukhat el az európai autóipar. Rendben. Nézzük akkor, kezdjük azzal, hogy megmenekül.
A másik a nagyon fontos, hogy el ne fogyjon az időnk, hogy Stella Lee-vel tudtál beszélgetni a BYD.
Kivel?
Első, második legnagyobb embere?
Az alelnök.
Az alelnök, akkor második.
Hölgy.
Hölgy. Úgyhogy az nagyon fontos lesz, hogy miről
az év autós személyisége.
Igen.
Na, melyikkel kezdjük?
Hát akkor nézzük meg ezt a mestertervet. Annyi mesterterv forog most így a közszájon, hogy van-e ilyen az európai autóipar.
Hogy menekülhet meg az európai autóipar?
Mindenki úgy érzi, hogy a krízis súlyosbodásával most szót kell emelnie, és el kell mondani, hogy szerintem mit kéne csinálni annak érdekében, hogy mégse legyen akkora a probléma, mint amekkora. Szerintem egyébként itt ehhez a lökést az alapvetően az adja, hogy az a stratégia, hogy Észak-Amerika majd egy kicsit tudja kasírozni azt a veszteséget, amit ugye Kínában elszenvednek, főleg ugye a német prémium gyártók. Hát az most ugye, ahogy már beszéltük sokszor, és egyre durvábban eszkalálódó helyzetként láthatóan a vámháború kapcsán, hát nem fog összejönni. Tehát, hogy sőt, nem tudjuk igazából, hogy mivel lehet tervezni az autógyártóknak, főleg az európaiaknak ilyen szempontból, és hát ugye az a pénz hiányozni fog, Kína hiányozni fog, és akkor rá kéne nézni arra, hogy mi történik itt az európai piacon. Ugye Márk elmondta, hogy csodálatos növekedés van különböző szegmensekben, ami részben igaz, de azért ehhez hozzá kell ugye tenni azt is, amit azt hiszem valamikor évelején elmondtunk, hogy át fogják hozni az elektromos autóknak a regisztrációját ugye az év első felére azért, hogy ezeket a széndioxid kibocsátási dolgokat erre az évre lehessen összehozni. Na, és akkor ennek kapcsán ugye hát forronganak a think tankek, ha lehet ilyet mondani, ugye ebből autós vagy autóipari szempontból is vannak ilyenek. Az egyik az Alix Partners és Berils együttesen. Ennek van némi kínai háttere, tehát azért azt hozzá kell tenni, hogy amikor arról beszélünk, vagy arról beszélnek ők, hogy mit kéne csinálni Európában, abban van némi önérdek is kínai szemszögből nézve. Ugye ők azt mondják, hogy amiben szerintem van ráció, és régóta dédelgetett ötlet, hogy egyfajta ilyen autóipari Airbus-szerűséget kéne formálnia az európai autóipar szereplőinek, mert hogy látva azokat a kihívásokat, ami mondjuk az AI kapcsán a magas szintű önvezetés támogatás, vagy bocsánat, a magas szintű vezetés támogatás per önvezetés kapcsán látható, illetve ami a bizonytalan törvényi kereteket jelenti, ki lehet azt jelenteni, hogy senkinek nem lesz arra elég muníciója, hogy mindenben egyenletesen jó legyen, és specializálódnia kéne különböző autóipari szereplőknek annak érdekében, hogy egyes területeken kiemelkedőt nyújtva az összeurópai ökoszisztémát tudják emelni. Valahogy így tudom elképzelni, vagy így
hát
tudom elmesélni.
Figyelj, nem akarom lebecsülni ezeket a think tankeket, de ez a drági jelentést elolvasták, nagyjából
és arra mondtak valamit.
Arra mondtak valamit, ami abban benne van. Tehát igen. Ugye ki elmondta Mário Draghi, hogy a legnagyobb probléma a versenyképességi szituációból az, hogy mennyire töredezett a piac Európában, és ez mindenre vonatkozik, telekomra, autószektorra, stb. Most nyilván, hogyha egy nagy koncern alakul, ami pán-európai, és abban specializált gyártók vannak, ez jól hangzik, de hogy fogják megvalósítani? Hogy lesz a specializált Mercedes, specializált BMW, specializált Volkswagen, és hogy fognak megegyezni?
Mondjuk azzal kezdte, hogy nem csinál mindenki saját magának operációs rendszert, mert hogy ez láthatóan nem működik, és egyébként meg milliárdokba, csilliárdokba, zilliárdokba kerül, aztán a végén nincsen belőle igazi eredmény, meg versenyképességi előny. Tehát ez mondjuk pont egy olyan dolog, amivel lehetne foglalkozni. Amit kiemeltek egyébként, és ez tök érdekes, hogy azért nagyon kezdenek lejönni erről a direkt értékesítési koncepcióról, ami ugye úgy tűnt, főleg a Covid alatt, hogy hű, de nagy ötlet, mert hogy akkor itt a kereskedői árést meg lehet spórolni, nem lehet megspórolni, a kereskedők ismerik a piacot, a direkt értékesítésről nagyjából mindenhol kezdenek letenni, meg erről az ügynöki modelles dologról is, és kiemeli azt, hogy kevesebb, de életképesebb kereskedés, az az európai autóipar szempontjából is egy lényeges faktor lenne, mert hogy ki kell mondani azt, hogy a transformációs folyamat közben lesznek olyan évek, amikor hát nem azokat a számokat, nem azokat a haszonkulcsokat lehet majd realizálni, és ezt csak olyanok fogják bírni, akik egyébként alapvetően nagyok, és képesek átélni bizonyos kríziseket.
De megint én leszek az ördögügyvédje. Ez piacszabályozás, külső belépés a piacra. Tehát, hogy,
hát de mindenhol van piacszabályozás.
Értem, de hogy egy ilyen szempontból... Tehát, hogy...
Miért az nem piacszabályozás, hogy betiltunk technológiákat?
De csak azt mondom, te most nem arról beszélek, hanem arról, hogyha korlátozzuk például a kereskedők számát, meg hogy ki milyen kereskedő legyen, stb. Hát ez elhal magától, hogyha nem piacképes, nem?
Egyébként így van, meg a koncentrációs folyamat egyébként nagyon régen beindult. Tehát az a típusú autókereskedés, mint Nyugat-Európában mondjuk a 90-es években láthattál, hogy egy kisváros szélén van a helyi benzinkutas, aki az 50-es évektől fölépítette a kis autószalonját, és akkor ott a helyieket kiszolgálja, tehát ez életképtelen. Ez sajnos világosan látszik, miközben szerintem egyébként az ügyfél élmény az ilyen helyeken a legjobb, csak hát nyilván az emberek lakhatása, a lakhatási szokásai, az elvándorlás a nagyvárosokban, ezek mind ugye nem támogatják ezeket a folyamatokat. Ami még érdekes, hogy azt is kiemelik, hogy olyan mértékű beruházások kellenek a connected car, meg a software defined car kategóriában, tehát abban, hogy szoftver alapú autózás jöjjön létre, hogy azokat a klasszikus leírásokat, tehát azokat az amortizációs időket, amit technológiai befektetések kapcsán láthatunk, azt nem lehet egy generációra számítani, mert nem fog bejönni egy generáció alatt. Tehát amiben most befektetünk, annak egy olyan hosszú ütemet, egy olyan két-három járműgenerációs ütemet kell megélnie, ami ugye az elején egy olyan brutális investíció, amit megint csak nem fognak tudni egyedül megoldani az autógyártók. Tehát ez a tanulmány kicsit a szoftver és villany sztoriról szól, már csak azért is, mert ugye van benne egy olyan elejtett mondat, hogy hát, amit ugye folyamatosan kritizálunk, hogy van ez a lebegtetés a politika részéről, hogy igazából az autóipar nem tudja, hogy most merre menjen tovább, mert lehet, hogy visszakoznak, lehet, hogy előre mennek, stb. Ez nem egy jó környezet, és hogy ugye a Beryl szerint alapvetően itt az elektromobilitásra kéne most már csak és kizárólag fókuszálni, és ehhez mérten hoztam egy olyan tanulmányt is, ami meg szerintem tulajdonképpen az, amit én évek óta gondolok, meg mondok, hogy, ja, és hogy kik a szerzői, a BMW-nek a volt fő kutatási vezetője, a Német Mérnök Szövetségnek az elnöke, tehát azért ezek komoly emberek, és a McKinsey-nek az automotív, a volt automotív vezetője. Mindegyikre szerintem azt lehet mondani, ezek komoly figurák. Ők tulajdonképpen öt nagy probléma köré sorolják az európai autóipari helyzetnek a kiindulási alapját, amivel valamit kéne csinálni. Az egyik és legfontosabb, hogy a 100% tisztán elektromos autó 2035-re így se úgy se megvalósítható. Nincs meg az elfogadottság, nincs meg az infrastruktúra, nem látszik a technológiai áttörés, és egyszerűen nem akarják az emberek ezt, és ezt politikailag végignyomni szerintük nem lehetséges.
Akkor a 100% a 100% értékesített.
Igen, tehát a konfliktum. Nem, hanem az, hogy 2035-től, tehát 10 év múlva lehessen mástól adni csak tisztán elektromosat. De ez ütközik egyéb akadályokba is, ugye ez azt jelenteni, hogy 7-8-szor több akkumulátort kellene gyártani, mint most. Ez a jelenlegi világkereskedelmi trendek alapján, meg a Kínával kapcsolatos politika kapcsán nehezen hihető, hogy 7-8-szor több akkumulátort fogunk Kínából beszerezni. Ahogy egyébként probléma az ellátási lánc szempontjából a csipek és a teljesítmény elektronikáknak az elérhetősége is, hiszen 10 év múlvára letoltgatjával állunk, nincsenek ilyen kapacitásaink, mindent lényegében kínai függőségből kéne megoldanunk, tehát ezért sem lenne okos ezt így erőltetni. És az infrastruktúra kapcsán meg az a helyzet, hogy kisvárosnyi a elektromos áram igény kellene egy-egy nagyobb ilyen töltőbázisra, amit autópályák mentén kéne elhelyezni annak érdekében, tehát kisvárosnyi betáp kéne annak érdekében, hogy csak a gyorsforgalmi útjaink mentén lehessen megoldani azt, hogy annyi töltés van, ami ezeket a hosszú utakat lehetővé teszi. Na, de nem azt mondják, hogy nem az elektromobilitás lesz a meghatározó, hanem azt, hogyha reálisan nézzük a kérdést, akkor 2035-re, tehát 10 év múlvára meg lehetne oldani a 36 gram per kilométeres kibocsátást, ami másfél literes autót jelentene, tehát másfél liter üzemanyagfogyasztású autót, azaz szerintük a piac organikusan nagyjából felében tisztán elektromos lenne, és a másik felében elektromos alapú, de plug-in hibrid vagy range extenderes villanyautóval lehetne megoldani úgy, és itt jön a lényeg, hogy a széndioxid csökkentést erre a pici fogyasztási részre szintetikus üzemanyagból lehetne megoldani ennyi idő alatt. És akkor így minden működne, tehát lenne egy, egy belső égésű ága is. Igen, az európai
autóiparnak.
Lenne egy elektromos, és lenne egy szintetikus üzemanyag, és széndioxid kibocsátás szempontjából gyakorlatilag nulla lennénk, és 40-re...
Izgalmas megközelítés.
Hát szerintem ez a logikus. Igen. Megközelítés. És 40-re...
ráadásul az operációs rendszert, hogy a kedves hallgató is írta, meg lehetne Linux alapon oldani, ami egyébként európai, ugye?
Például.
És függetlenül tudnánk ettől, tehát akkor, hogyha közös operációs rendszerre építünk, akkor egy ilyenre, ami egy olyan tervnek tűnik, hogy egyre jobb. Persze közben épül az európai acélipar is, hogy most mentik meg ugye nem Európai Uniós, de a britek is nagyon erőteljesen erre.
Hát az pont ugye nem EU, hogy én nézzük,
nem de... EU, de igen. Európai. Igen. Tehát ugye az teljesen
és
más.
És lenne 2040-re?
Igen, azt még gyorsan igen. Elmondom, ott meg már az 1 liter becélozható.
Aha.
Tehát ugye 15 év múlvára az újonnani flotta fogyasztás 1 liter környék, ez 24 gram CO2, és ez teljesen megoldható technikailag.
Ez jó, erről beszéljünk egy picit részletesebben, jó. Erről az egészről, mert szerintem sokkal
igen.
Többet érdemel.
Csak nem most.
Megnézni részleteit. Azért nem most, mert hogy lehetőséged volt beszélni egy olyan személlyel, akivel nem mindenkinek, és őt úgy hívják, hogy Stella Lee, lényegében az a világ egyik, vagy Kína egyik legbefolyásosabb üzletasszonya, a BYD-nek az egyik felső vezetője. Hogy sikerült?
Alelnöke egész konkrétan, és képzeljétek el, hogy vették a fáradtságot, és idejött a kis különítményével, és beszélgetett 7 darab magyar újságíróval, több mint 2,5 órán keresztül. Nagyon kevés az olyan szintű felső vezető.
Miért?
Én azt gondolom, hogy nyilván Magyarország kiemelt szerepe a BYD szempontjából az európai terjeszkedés kapcsán, az nyilvánvalóan tehát evidencia, ez adja magát. Megtudtuk ugye, hogy az európai teljes operáció, kereskedelmi operációnak a központja az Magyarországon lesz. Megtudtuk, hogy a gyár az valószínűleg idén év végétől elkezd termelni. Ugye első fázisban 150 ezer autóról beszélünk, a második fázisban még egyszer 150 ezer autóról. Ez azért, tehát egy ilyen 300 ezeres gyár azért az egy úgy térképen van.
Hát az látszott, légi felvételeket néztem, ez egy komoly, egy ilyen kisvárosnyi.
Igen, 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 igen. Ugye beszélt erről a megawatt töltős dologról is, amiről a Márk is beszélt, de ez ugye nem lesz elérhető Európában még évekig. Tehát két kulcs technológia, ami egyébként őket jellemzi, vagy az ő technológiai vezető szerepük, amik majd önmaguk által kommunikálnak, ugye, az ugye két lényegi dologra koncentrál. Az egyik, hogy ugye magas szintű önvezetést adnak már a 12 ezer dollárnak megfelelő legegyszerűbb autójukban is. Ugye ez a God's Eye nevű égi szem, vagy Isten szeme, vagy nem tudom, hogyan fordítjuk. Ez ugye egy olyan eszköz volt a kínai piacon, amit... azért vezettek be, hogy ne egy negatív áspirál, tehát ne egy ilyen gyilkos árverseny határozza meg egyedül azt, hogy ki az, aki a piacon tovább tud menni, hanem valami többletérték is, és ez ugye azért eléggé egy ilyen game changer pillanat a világ autóiparában. Szóval ez az egyik, a másik meg ugye a töltési sebesség kérdése, és ugye ezzel kapcsolatban elmondta azt, hogy nyilván mi volt az első kérdés, nektek is mi lenne, és mi volt itt is az első kérdés, honnan a fenéből lesz ez áram. Ugye ez nem annyira egyértelmű, de ez brutál teljesítmény, és ez ugye egy olyan integrált rendszerben van némi storage kapacitás is, tehát tud tárolni, így van, hogy azokban a pillanatokban...
Hát
amikor...
mindig ez a válasz erre a tárolás, de ugye
igen, de ezt
hogy is mondjam, nyilván kell, csak ez sincs benne még a pakliban annyira, mint amennyire kéne, hogy legyen.
Hát igen, meg hogy ugye ennek azért, belegondoltok, brutális anyagi vonzata van. Tehát, hogyha 4000 töltőt, ha emlékeim nem csalnak, 4000 töltőről beszélt Kínában, ugye 4000 az így soknak tűnik elsőre, azért Kínára levetítve már nem olyan vészesen sok, de azért az egy komoly teljesítmény. 4000 töltőt így elhelyezni, hogy annak te megoldod a betápját, megoldod a tárolási részét, megoldod a business case-t hozzá, ez nagyon-nagyon komoly ügy, és azért arra emlékeztetnék mindenkit, hogy 2019-ben, és ezt Stella Lee is elmondta, úgy álltak a dolgok, hogy simán lehetett volna az, hogy csődbe mennek. Tehát ott csökkent egyszer az előző évhez képest a termelésük, és 400 valány ezer autóról beszélünk akkor tájt, ez volt 6 éve, volt közben egy Covidunk, és most be van célozva, igen. Tehát szemmagasságban van valahol az, hogy előbb-utóbb elérik a 6 milliót éves unit.
Hát azt a 400 ezeret lassan, vagy nyomorosan egy-két év múlva mi fogjuk hát megközelíteni szó szegedi szerint, gyárba?
Igen, 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 igen. Szóval ezek egészen brutális számok. Az látszik, hogy rettentően céltudatosak, az látszik, hogy a helyi igényeknek természetesen meg akarnak felelni, de az is látszik, és ezt is leírtam egyébként a bejegyzésemben, hogy azért kommunikációs szinten egy nyugati cég szerintem sok szempontból nyitottabb. Tehát van egy bizonyos dolog, amiről akarnak beszélni, arról beszélnek részletesen, és akkor bármi egyéb felé terelnél a beszélgetést, akkor az nyilván egy...
Akkor megint ugyanarról beszélnek, amiről akarnak.
Így van.
Hát, igen.
Ez a... részben ugye mindenhol máshol is így van, tehát hogy ezt nem emelném ki úgy, mint egy ilyen, nem tudom, különleges tulajdonság, de hogy egy picit transzparensebbnek érzem még mindig, vagy lehet, hogy egyszerűen ezt szoktuk meg, ugye ez is benne van a dologban, nem tudom. Az is látszik, hogy van tőke, meg van akarat arra, hogy hosszú távon adott esetben kemény piaci ellenszélt is, ellenszelet is beleszámítva a dologba, ők itt maradjanak.
Hát az biztos.
És ami nagyon fontos még, ő is azt mondta, hogy 2-3 kínai márkánál több nem fog túlélni Európában.
Aha, Európában.
Igen.
Igen.
Na jó, Gábor, mind a kettőről részletesen köszönjük. Beszélünk még, mert hogy abszolút izgalmas témák, úgyhogy kíváncsiak vagyunk rá. Köszi szépen.
Köszönöm szépen.
Izgalmas
sziasztok.
Témákat hoztál. Várkonyi Gábor autópiaci szakértő beszélt először az európai autóipar menekülő útvonaláról, aztán pedig a Stella Lee interjúról.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
Hamarosan jövünk vissza, de csak Czoller Andi hírei után. Itt az egymilliós iPhone, kösz Trump, írja többek között Pápai Péter, az iFater egyik lelke, apukája, vele fogunk erről beszélni.
De az már több, mert ő még a 105%-nál írta, ja, szerintem, és már 125
így
lesz
van, azóta 100, akkor 1 millió 250, senki tovább harmadszor, Millás reggeli folytatódik.